A következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink számára a Teletext 334. oldalán feliratozzuk.
Jó napot kívánok! A több mint 3 millió magánnyugdíj pénztári tagból mintegy 102 ezer ember, vagyis 3% nyilatkozott úgy, hogy marad valamelyik magánkasszánál. A határidő tegnap járt le. Aki úgy döntött, az az idei év után elveszíti jogosultságát az állami nyugdíjra, csak a korábbi éveket számítják majd be. Aki nem nyilatkozott, az automatikusan átkerül az állami nyugdíjbiztosítóhoz. Március 1-ével pedig megszűnik tagsági viszonya, és számla egyenlegét átutalják az állami nyugdíj alapba. Az átlépők megtarthatják eddigi nyereségüket, és adómentesen felvehetik várhatóan április-májusban. A nyugdíjbiztosító azt ajánlja, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében mindenki egyeztesse adatait saját magánpénztárával. Mától nyilvánosak a politikusok vagyonnyilatkozatai. A dokumentumokat az országgyűlés honlapján lehet megnézni. A parlamenti képviselőknek tegnapig kellett leadniuk vagyonnyilatkozataikat, amelyekhez csatolniuk kellett a közös háztartásban élő házas vagy élettárs, valamint gyermek vagyonnyilatkozatát is. Az országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke azt mondta, hogy az összes képviselő időben leadta nyilatkozatát. Újabb kórházakba rendeltek el mától látogatási tilalmat az influenza miatt. Teljes korlátozást vezetnek be a szolnoki Hetényi kórházban és a Soproni kórházban is. Ugyancsak teljes látogatási tilalom érvényes a Salgó-Tarjáni kórházban. Mától nem látogathatják a betegeket a hozzátartozók a Borsod megyei kórház szülészeti, nőgyógyászati osztályán sem. Az elmúlt napokban már több mint egy tucat kórházba rendeltek el részleges vagy teljes látogatási tilalmat az influenza miatt. Változatlanul 20 órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó kamionoknak a Záhonyi határállomáson. A járművek 5 kilométeren torlódtak fel az elmúlt 12 órában az ukrán oldal, alig több mint 140 teherautót fogadott a várakozó 600-nyiból. A rendőrség információi szerint Ukrajna más határátkelő helyein is hasonló a helyzet. A megyei kapitányság kezdeményezésére a Magyar Vöröskereszt teát és kekszet oszta a sofőröknek, illetve mobil vécéket is kihelyezte. Záhony polgármestere szerint a kamionok erősen szennyezik a levegőt a mínusz 10 fok alatti hidegben, ugyanis a sofőrök járatják a motorokat, hogy fűthessék a vezetőfülkét. A híradó értesülései szerint 30 milliárd forint hiányt találtak a könyvvizsgálók a Miskolci önkormányzat tulajdonában lévő cégek tavalyi gazdálkodásában. A Miskolc Holdingot átvilágító könyvvizsgálók több mint 100 jó erkölcsbe ütköző vagy bűncselekmény gyanúját felvető pénzügyi műveletet tártak fel. A könyvvizsgáló jelentés szerint a Miskolci önkormányzat tulajdonában lévő cégek vagyona 383 millió forinttal kevesebbet ér, mint ami a szocialista városvezetés idején készült leltárban szerepel. Úgy tudjuk, a Miskolci önkormányzatnál már vizsgálják, milyen jogi lépéseket tegyenek az ügyben. Miskolc 100%-os tulajdonában lévő cégek átvilágítását Kriza Ákos fideszes polgármester rendelte el tavaly ősszel az önkormányzati választások után. Kínai kézbe kerül a Borsodkem 96%-a. A Vanhua csoport több mint 1,2 milliárd eurót fektetett be az üzletbe. A pénzből visszafizette a Borsodkem 1 milliárd eurós hitelének egy részét. A cég maradék 4%-nyi tulajdonhányada egyébként a hitelezők kezében maradt. A Borsodkem vegyipari alapanyagok és speciális vegyszerek egyik vezető európai gyártója. A vállalat központja Kazincbarcikán működik, de még 7 országban vannak leányvállalatai. Ismét smogriadót rendeltek el Miskolcon. Az intézkedést az indokolja, hogy az elmúlt 48 órában újra emelkedett a légszennyezettség. A mérőállomásokon a határérték 2-3-szorosát mérték. Részletek Miskolcról.
A levegő minőségének javulása csak a hétvégén várható. Addig is a szakemberek azt kérik, hogy aki teheti, ne fűtsön fával, szénnel vagy olajjal, az autó helyett pedig utazzon busszal és villamossal. A belélegzett por, illetve a gáz gyulladást okozhat, ezért az orvosok azt javasolják, hogy aki teheti, maradjon otthon, vagy viseljen szájmaszkot az utcán. Lezárták a Miskolc és Parasztnya közötti utat, mert az úttest annyira megrongálódott, hogy már hónapok óta járhatatlan. A környéken élők mostantól csak 30 kilométeres kerülővel tudnak eljutni Miskolcra. A javítás előtt talajmechanikai vizsgálatokra is szükség van, ezért az utat még legalább egy évig nem használhatják az autósok.
Már tavaly nyáron is gond volt az úttal, de akkor még egy sávon használhatták az autósok.
Valószínűsítettük, hogy az út meg fog csúszni, be is igazolódott a véleményezésünk, látható is, hogy az út 3 és 2,5 méter közötti szintkülönbségben megsüllyedt.
Így most már egyáltalán nem használható a szakasz. A szomszédos településekről duplájára nőtt az út Miskolcra.
Most azért ez egy hatalmas kiesés nekünk, hogyne, persze. De hát nem tudunk mit tenni, ha egyszer le van zárva. Nem tudunk mit tenni.
Busszal is jelentősen megnőtt az utazási idő.
Akik meg ide járnak a vasgyárba dolgozni, ugye a busszal is, azoknak is a menetidőik azért lényegesen hosszabb úgy, meg a menetrend sem annyira jó most már így, mint eddig volt.
A Borsodvonal járatai ugyanis már tavaly júniustól más útvonalon járnak.
Jelenleg is kerülőúton, Sajó-Szentpéteren és a Búzatéri autóbuszállomáson át lehet eljutni a Dimagertéig.
Az utat az alapjával együtt most el a víz, így a helyreállítása sem lesz egyszerű.
Komoly talajmechanikai szakvélemények szükségesek ahhoz, hogy kiderül, hogy mitől következik be a csúszás, hogyha ez rendelkezésre áll, csak akkor tudjuk elkészíteni a kivitelezést.
A szakemberek szerint a nyomvonalat is át kell majd helyezni, ez a rész ugyanis nem biztonságos. Ezzel azonban tovább csúszik a kivitelezés is, így idén valószínűleg már nem tudják a forgalom előtt megnyitni a szakaszt.
Már nincs csőd közeli helyzetben a balassagyarmati Kenesei Albert kórház és rendelő. A kormány a társadalombiztosítás 27 milliárd forintos keretéből 188 millió forinttal támogatta az intézményt, valamint egy több éve húzódó per végén plusz 98 milliót ítélt meg számukra a bíróság.
Hát, én őszinte legyek. Én meg vagyok elégedve.
Évente 200 ezer járó és 20 ezer fekvőbeteg ellátása volt veszélyben Balassagyarmaton. Az alulfinanszírozott egészségügyi intézménybe az utolsó pillanatban érkezett a segítség. A konszolidációs összeg megszerzésével számtalan beszállító partner jutott jogos pénzéhez.
Gyakorlatilag mi itt az úgymond 27,5 milliárdos összkasszából 188 millió forintban részesültünk, és ez gyakorlatilag nagyon fontos volt abban, hogy az elkorábban elmaradt számláinkat kifizessük.
A műszerparkot is meg kell újítani a kórházban. Ez már egy újabb berendezés.
Ez sokkal észszerűbb, praktikusabb, és ami nem utolsó szempont, nagyon gyors.
Ilyen is hasonló modern képalkotó diagnosztikai, röntgen és CT készülékekre van égető szüksége a kórháznak. Ehhez pályázat útján próbálnak pénzt szerezni.
Racionálisabbnak tartjuk azt, hogy pályázat keretébe ezt a pénzösszeget az intézményi önrészként használjuk fel, mert ennek következtében a rendelkezésünkre álló összeg akár 10-szeresét is tudjuk pályázat keretében megnyerni.
Számításaik szerint a 10%-os önrész figyelembevételével mintegy 300 millió forintos fejlesztést tudnak a közeljövőben egy sikeres pályázattal végrehajtani.
A héten megkapják elmaradt vállalkozói díjukat a szigetvári kórházban dolgozó orvosok. A betegellátó központot működtető cég ugyanis a januári határidőre csak a vállalkozó orvosoknak járó pénz egy részét tudja kifizetni. Részletek következnek Pécsről.
A társaság most újabb pénzhez jutott, így még a héten rendezik az adósságukat. A cég vezetője azt ígérte, hogy a jövőben igyekeznek időben elutalni az orvosok pénzét.
Január végén fordultak a nyilvánossághoz a szigetvári kórházban dolgozó vállalkozó orvosok. A doktorok ugyanis a decemberi megbízási díjaik egy részét kapták csak meg.
A kórház olyan helyzetbe került, hogy anyagi problémát jelent ez. Eljutottunk arra a pontra, hogy az orvosoknak az ügyeleti díját, illetve megbízási díjakat nem tudtunk fizetni.
A hiányt az okozta, hogy az önkormányzat 60 millió forint elmaradt iparűzési adót emelt le a kórházat üzemeltető Szigetvármed Kft. Számlájáról.
Nagyságrendileg 20 millió a teljes összeg.
Ennyit fizet havonta a kórházat üzemeltető cég a vállalkozó orvosoknak. A társaság ügyvezetője elmondta, a számlák egyharmadát sikerült határidőre kifizetniük, ám időközben sikerült előteremteni a szükséges pénzt.
Ezen számláknak
csak egy részét egyébként már az elmúlt egy-két hétben részben teljesítettük, ami pedig még restanciaként fönnáll, azt a napokban utalni fogjuk a kollégáknak, tehát tulajdonképpen ezen a héten helyreáll az egyensúly.
Az ügyvezető hozzátette, az alkalmazott orvosok és nővérek, ahogy januárban, úgy februárban is pontosan megkapják a bérüket. A vállalkozó doktoroknak pedig igyekeznek most a szokottnál korábban elutalni a megbízási díjakat.
Számítógéppel modellezhető egy épületben kitörő tömegpánik. A programban nem csak az épület jellemzőit lehet betáplálni, de azt is, hogy a tömegben éppen kik vannak. Terhes nők, gyermekek, felnőttek, vagy éppen idősek. Részletek jönnek Szegedről.
A különböző emberek ugyanis különböző módon viselkednek meneküléskor. A modellt üzemeltető cég szerint, ha gyakrabban használnák ezeket a szimulációs rendszereket, könnyebben megelőzhető lenne a Westbalkánhoz hasonló tragédia.
Három fiatal lány tapostak halára január 15-én a budapesti Westbalkán nevű szórakozóhelyen, amikor eddig tisztázatlan okok miatt a több ezres tömeg pánikszerűen próbált kimenekülni a többszintes épületből. A tragédia miatt, ahogy az országban több helyen, Szolnokon is ellenőrzik a szórakozóhelyek biztonságát.
Célellenőrzés során vizsgálják a kiürítési útvonalakat, azoknak a burkolatát, illetve az ajtók számát és azoknak az áteresztő képességét, attól függően, hogy mennyi a befogadó képesség az adott szórakozóhelynek.
Ezekre ugyanis szigorú szabályok vonatkoznak.
A szórakozóhelyeknek 50 fő feletti befogadó képességnél rendelkezniük kell tűzvédelmi szabályzattal. Ennek a melléklete a tűzriadó terv, illetve a kiürítési terv, amit gyakoroltatni kell a dolgozókkal is rendszeresen.
Azt azonban, hogy ezt valóban megteszik-e, nehéz ellenőrizni.
Az látható, ahogy az emberek majd elhagyják ezt a területet, az 1000 ember. Egy 2500 négyzetméteres területen.
Ez egy perc alatt sikerül ezen a számítógépes modellen. Az egyik tűzszimulációval foglalkozó cég vezetője azt is megmutatja, hogy a különböző embertípusok milyen gyorsan menekülnek. Őket más-más színnel jelölik, a gyerekeket például zölddel.
Nyilván lassabban mozognak, igazodnak a felnőtteknek a mozgásához. Jellemző az egyébként általánosságban mondva, hogy itt látszik, hogy gyerekek hagyják el majd utoljára a területet.
A tűzvédelmivel ellentétben az ilyen kiürítési szimulációkat általában nem kérik az épület tulajdonosok, mert az nem kötelező.
A kiürítési szimuláció nagyon ritka. Ugye a jogszabály nem írja elő ezt a kiürítési szimulációt, jellemzően a jogszabálynak való megfeleltetésben gondolkoznak az emberek ma Magyarországon, így aztán gyakorlatilag nem is igen csináltunk ilyet.
Pedig a szakember szerint a szimulációkkal a Westbalkánhoz hasonló tragédiák is megelőzhetőek.
Kevesebb volt a termés, ezért kerül most csaknem 40%-kal többe a jó minőségű magyar méz. A tavalyi csapadékos időjárás nem kedvezett a méhészeknek. Az akácvirágzás idején például szinte végig esett az eső, és hideg is volt. Behozatalra viszont várhatóan nem szorulunk. A megtermelt mennyiség fedezi a hazai szükségleteket. Ugyanis mi magyarok egy évben átlagosan fejenként alig fél kiló mézet fogyasztunk.
1600 forint kilója az akác méznek a debreceni piacon.
Csak ezt a kicsit kérem.
Jó. A vásárlók egy része úgy véli, a méz egészségesebb, mint a cukor, ezért magas ára ellenére is viszik.
Főleg a mama fogyasztja, mert ő inkább mézzel fogyaszt mindent, mi azért kevésbé, mert azért nem nagyon engedhetjük meg magunknak.
52 kiló termelt egy család tavaly, de viszont 2009-ben 72 kiló.
2010-ben negyed annyi mézet sikerült ennek a balmazújvárosi termelőnek begyűjtenie, de nem csak neki. Ezért kerül idén átlagosan 40%-kal többe a jó minőségű magyar méz. A tavalyi rekordmennyiségű csapadék a méhészeknek sem kedvezett.
Az időjárás nagyon befolyásolta a méhének a röpülését, nem tudtak kijönni a kaptárból, és így nem tudtak nektárt hordani a méhek, de egyébként a nektárhordás is akadályozta az időjárást, tehát nem képződött nektár a virágokban.
A méhészek szerint utoljára 1991-ben volt olyan rossz szezon, mint tavaly. Egy magyar ember egyébként átlagosan 40 dekagram mézet eszik meg egy évben. Ez a szám csak összehasonlításképpen Németországban 4 kiló.
Már több tízezer tüntető gyűlt össze az egyiptomi fővárosban, ahol már a hatalmas tiltakozó megmozdulást hirdettek. A szervezők 1 millió embert akarnak utcára vinni az arab országban. A tiltakozók Hosni Mubarak államfő lemondását követelik. A hatóságok leállították a vonatközlekedés egy részét, hogy megakadályozzák a vidéki tüntetők eljutását Kairóba, illetve a többi nagyvárosba.
Egyre inkább a tunéziai forgatókönyv ismétlődik meg Egyiptomban, ahol Hosni Mubarak a bukott Ben Alihoz hasonlóan egyelőre sikertelenül próbálta a kormány átalakítással megőrizni saját hatalmát. Elemzők szerint döntő lehet a mai tömegtüntetés Mubarak szempontjából. Ha valóban sikerül 1 millió embert az utcára vinni, megpecsételődhet az országot 30 éve irányító egyiptomi államfő sorsa. A hivatalosan életbe léptetett kijárási tilalmat ezrek napok óta semmibe veszik, sokan sátortábort vertek Kairó központjában. Mindenkinek távoznia kell a régi rezsimből, ezt üzenjük Mubaraknak. Senki sem maradhat meg közülük, fogalmazta meg az utca követelését az egyik tiltakozó. Az egyiptomi hadsereg közleményben jelentette be, hogy jogosnak tartja a tüntetők főbb követeléseit, és azt ígérte, hogy nem fog fellépni a békés tiltakozókkal szemben. A katonák a főváros több közlekedési csomópontját tankokkal és páncélozott szállítójárművekkel vették körbe, és Kairó fölött katonai helikopterek köröznek. Vannak, akik attól tartanak, hogy provokálni akarják a biztonsági szervek a tömeget. Elnyomtak minket, mindig is szerettük volna véleményünket elmondani, de végig félelemben éltünk. De most együtt vagyunk itt, muszlimok és keresztények, mondja az egyik tüntető. A tiltakozó nap előestéjén az újabb vérontás elkerülés érdekében a hatalomból való távozásra szólította fel Mubarakot közös közleményében 50 egyiptomi emberjogi szervezet.
Tegnap nem a gólokról, hanem a sztárjátékosok átigazolásától volt hangos a nemzetközi sajtó, de hogy kikérnek több 10 millió eurót, azt most megtudhatjuk a sporthírekből. Bence, mennyit fizettek mondjuk Torresért?
50 millió fontot, de azért más érdekességek is történtek még a játékospiacon, és gólok is lesznek még ebben az adásban, méghozzá a spanyol bajnokságból. A tegnap lezárult téli átigazolási szezon legnagyobb szenzációja Fernando Torres Londonba szerződése volt. A spanyol csatár mostantól 5,5 évig a Chelsea mezében rúghatja a gólokat, az 50 millió font pedig, amit a kékek kifizettek érte, a 6. legnagyobb összeg, amit valaha labdarúgóért adtak. A Liverpool azonban gyorsan el is költötte ezt a pénzt, 26,5 millióért vásárolta meg Luis Suárez játékjogát az Ajaxtól, és Andy Carroll, a Newcastle játékosa is a Liverpoolba szerződött. A vörösök egyébként szombaton éppen a Chelsea-vel játszanak az angol bajnokságban. Ami a magyarokat illeti, Hajnal Tamás a Dortmundból fél évre kölcsönbe a Stuttgarthoz került, Zsuzsák Balázs pedig 2015-ig meghosszabbította a szerződését a PSV Eindhovennel, és nem vált klubot Gera Zoltán sem, aki nyárig még biztosan marad a Fulhamnél. Nekik azonban előbb a válogatottban lesz dolguk. Itt a legnagyobb gondot a sérült Szalai Ádám pótlása okozza. Egervári Sándor Tököli Attila mellett döntött.
4 meccs, 4 gól. Ez Szalai Ádám mérlege az Európa-bajnoki selejtezőkön. Ám a jó sorozat sajnos most egy ideig nem folytatódhat.
A Mainz mérkőzés fél idejében már szinte biztosak voltunk, hogy ez egy súlyos sérülés. Természetesen azóta már beszéltünk a Ádámmal, sőt, konkrétan tudom, hogy szerdán a műtétre is sor kerül, és hát nagyon valószínű, hogy 3 és 6 hónap közötti időszakot ki kell majd neki hagyni. Nagyon remélem, hogy a nyári mérkőzésünk, a júniusi mérkőzésünk, a San Marino, illetve a Luxemburg ellen már a pályán tud minket segíteni.
Addig is Szalai pótlására Egervári Sándor a jelenleg Kecskeméten játszó Tököli Attilát hívta be a válogatottba.
Az ő gólérzékenysége, a kombinációs játékban való részvétele mentén hiszük, hogy ő az a játékos, aki a Coman Vladimirékkel vagy a Gera Zoliékkal harmonikusan együtt fog tudni majd működni.
Sajnos nem Szalai Ádám lesz az egyetlen hiányzó, a Newcastle-ben futballozó Kádár Tamás is megsérült, így nem lehet ott az Azerbajdzsán elleni meccsen. Egy újabb álom dőlt romba az Üllői úton, még mielőtt felépült volna. Kevin McCabe úgy döntött, átadja a Fradi vezetését. A brit üzletember a klub honlapján kiadott közleményben többek között a szponzori támogatások hiányát, a TV közvetítések miatt kieső jegybevételeket, valamint a klub és a ZRT vezetőinek feszült viszonyát nevezte meg indokként, és az MLS-t is felelősnek tartja. Megképp 2009 áprilisában vette át az akkor csőd közeli helyzetben lévő klubot. Pályázatában szó volt egy új stadionról is, ám végül csak a jelenlegi 2014-es felújítására tett ígéretet. A legfrissebb sajtóértesülések szerint pedig a korábban a Vasasra is ajánlatot tévő International Financial ZRT is bejelentkezett a Ferencvárosért. Meglátjuk, ki lesz a befutó. 2014-ben női kézilabda Európa-bajnokságot rendezhetünk, ha megnyerjük a pályázatot, 3-an pályáztak egyébként a rendezésért.
Szlovákia és Törökország jelentkezett a magyar-horvát közös pályázat mellett a 2014-es női kézilabda Európa-bajnokság rendezésére. A végső döntést április elején hozza meg az EHF.
A férfi Európa-bajnokságra is a két ország nagyon komoly pályázatot adott be, és csak tényleg pár szavazaton múlott az, hogy nem mi rendezhetjük a férfi Európa-bajnokságot. Most más lesz a döntési folyamat. Most az Európai Szövetség Végrehajtó Bizottsága fog dönteni. 9 szavazat, ezekből kell a legtöbbet megszerezni.
Amennyiben a magyar-horvát pályázat nyer, Magyarországon mérkőzéseket rendezhetnek Győrben, Veszprémben és Debrecenben, a döntő hétvégét pedig Budapesten bonyolítják le.
És akkor most jönnek a gólok. A spanyol bajnokság hétfő esti rangadóján a Valencia Santanderben próbált közelebb férkőzni a dobogóhoz.
Pontot hullajtott Santanderben a Valencia, így 4 pontos hátrányba került a dobogóért folytatott harcban a Villarreallal szemben. Sőt, a ponthátrány nagyobb is lehetett volna, hiszen az öltfehérmezes hazaiak a 32. percben megszerezték a vezetést. Egy baloldali beadás után Ariel vette be a vendégek kapuját. A Racing december 12-én győzött utoljára a bajnokságban, de az újabb győzelem reménye a második félidőben, szintén a 32. percben szerte foszlott. Tino Costa hatalmas bombagóllal alakította 1-1-re az állást. A végeredmény is ez maradt, hiszen a folytatásban már csak 2 piros lap színesítette a mérkőzést. Először a 89. percben a Valencia gólszerzője, majd közvetlenül utána Laxen mehetett idő előtt zuhanyozni. A döntetlennel tehát a Valencia 4., míg a Santander a 17. a spanyol bajnokságban.
Este Sulek Csaba várja önöket sporthírekkel, ő még a világbajnok hokis Marko Kipruszov első edzéséről is mutat képeket, és más érdekességek is lesznek még. Kriszta, tiéd a szó.
Köszönöm szépen a szép gólok után a szép átadást, és én is továbbadom a szót, időjárás jelentés következik Tóth Tamástól.
Jó napot kívánok, kedves nézők! Az ország területének több mint 99%-án borult, párás, nyírkos idő jellemző. A legfrissebb részletes műholdképek tanulsága szerint összesen 3 hegységünknek a legmagasabb csúcsai lógnak ki ebből, nevezetesen a Pörzsöny, a Mátra, illetve a Bükk legmagasabb részei. A Kékestetői Meteorológiai Állomásról kapott legfrissebb információk szerint ennek a felhőnek a teteje körülbelül 780 méter magasságban van, azaz legalább Mátraházáig kell annak felmenni a Mátrában, aki esetleg napsütést szeretne tapasztalni. Ebben pedig manap közben lényeges változásra nem számíthatunk, anticiklon alakítja időjárásunkat. Azonban megjelent itt egy hidegfront is, ami súrolni fogja holnap napközben a Kárpát-medencét. A Dunántúlon, annak is az északi részén megélénkül majd az északnyugati szél, emiatt a szél oda enyhe levegőt fog hozni, ott holnap már pozitív tartományba emelkedik a hőmérséklet. Ma délután azonban mindenütt fagyos idő várható, helyenként tartósan megmaradhatnak a zuzmarás kötfoltok, és ahogy említettem, tehát a legmagasabb hegycsúcsokon lehet számítani napsütésre, ott viszont szikrázóan napos idő várható. A délutáni csúcshőmérséklet egyébként -2-7 fok között alakul, és éjszaka sem lesz sok változás a hőmérsékletben, csak 1-2 fokot fog csökkenni, tovább folytatódik a borongós párás idő helyenként hószálingózással, esetleg gyenge ónos szitálással, az északkeleti területeken lesz a leghidegebb, viszont holnap napközben, ahogy említettem, megélénkül a Dunántúl északnyugati részein a szél, emiatt felszakadozik arra, abban a térségben a felhőzet, és ott általában 0+3 fokot mérhetnek a kora délutáni órákban, míg az ország más részein továbbra is borongós párás idő lesz jellemző, helyenként hószálingózással, ónos szitálással. A hét többi napján azonban még eleinte inkább a szürkeség lesz jellemző, később a hét legvégén jelentős enyhülést fogunk tapasztalni, néhol záporesővel, hózáporral, de vasárnap már szikrázóan napos idő várható. Szép napot kívánok, kedves nézők, viszontlátásra!
Most pedig a Kárpát Express következik. Híradó legközelebb 16:30 lesz. Novodomszki Éva várja majd önöket. Én munkatársaimmal együtt köszönöm figyelmüket, szép napot kívánunk, viszontlátásra!
Mi van ott?
Ne húzza az időt, feleljen rögtön.
Félrenyeltem a benzint.
Ne gyújtson rá.
Alma és alma. Alma!
Nem értem ezt a jelenetet.
Elmentél volna te bármikor is nélkülem?
Nem.
Végre egy rendes ember.
Én nem láttam és nem hallottam semmit.
Majd akkor otthon kereslek meg titeket.
Szomszédok.
Látástól vakulásig nézem.
Ma délután az M1-en. Az este 8. éve mutatja, hogy mi van a hírek hátterében. A Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas magazinja. Az Este. Minden hétköznap este az M1-en.
Lesz-e fogadókészség a magyar buszokra? Lassan, de élethamvaiból a hazai buszgyártás. Merre tovább magyar film? Milyen változást hozhat az új kormánybiztos, aki mellesleg hollywoodi producer a hazai filmgyártásban? Élet a Nőszfal tetején, emberi sorsok és tragédiák a földcsuszamlás által sújtott Kulcsi város részben. Tartsanak velünk a Jelfogóban!
Jelfogó. Csütörtökön 20:05 az M1-en.